Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A múlt hét második felének csökkenő trendje után pozitív korrekciót várnak az elemzők a szerdai nyitásban a budapesti értéktőzsdén. Pénteken a BUX 257,22 század pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel 60.294,4 ponton zárt. A vezető részvények közül az OTP árfolyama 16.000 forintos ellenállási szintnél akadt meg, lefelé az első komolyabb támasz 15.200 forint közelében húzódik. Pénteken az OTP részvények ára 30 forinttal 19 százalékkal 15.750 forintra esett, forgalmuk 4,8 milliárd forintot tett ki. A MOL árfolyama 2840 és 2810 forint között mozoghat, lefelé 2790-nél lehet újabb támasz az árfolyam mozgásban. Az olajpapír jegyzése pénteken 8 forinttal 28 százalékkal 2822 forintra csökkent, 498,9 millió forintos forgalomban. A múlt hétvégén a Richter papírok árfolyama 110 forinttal 1,25 százalékkal 8700 forintra gyengült, a részvények forgalma 537,3 millió forintot ért el. Az elemző szerint ezzel fontos támaszt tört le a gyógyszerpapír, a következő fontos szint 8660 forintnál található. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 3 forinttal 45 százalékkal 663 forintra erősödött, 154,8 millió forintos forgalomban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Három éve hibamentesen és biztonságosan működő azonnali fizetési rendszer új szolgáltatásainak bevezetésére új határidőt adott a Magyar Nemzeti Bank. A fizetési kérelem rendszerét 2024 tavaszán, a QR-kódos fizetés lehetőségét pedig 2024 őszén fogják bevezetni, mondta az Inforádiónak az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és a bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Barta Lajost.
Tavaly decemberben jelent meg az az MNB rendelet, ami a fizetési kérelem általános, a teljes magyar bankoló lakosságot érintő és a QR-kódos fizetés szintén teljes magyar lakosságot érintő bevezetésével foglalkozott, és akkor úgy láttuk, hogy 2024. február 1-jére el lehet készülni ezzel a fejlesztéssel. Az MNB természetesen folyamatosan nyomon követi azt, hogy a szereplők, a piaci szereplők és a központi infrastruktúra hogyan halad ezzel a két fejlesztéssel, és ahogy mindenkivel konzultáltunk, azt láttuk, hogy még van egy kis időre szükség, egyrészt azért, hogy a fejlesztések azok a legmagasabb biztonsági elvárásoknak megfelelően menjenek végbe, másrészt pedig azért, hogy teljes körűen ki is lehessen tesztelni ezeket a fejlesztéseket. Úgyhogy ennek megfelelően született az a döntés, és jelent meg az MNB rendelet módosítása, ami azt mondja, hogy a fizetési kérelmek bevezetése április 1-jével fog megtörténni jövő évben. A QR-kódos fizetés, NFC-s fizetés, tehát az egyéb különböző benyújtási csatornákkal lebonyolított fizetések határideje pedig szeptember 1-je lesz. Azért van különbség a két határidő között, mert a fizetési kérelem az egy egyszerűbb fizetési megoldás, ugyanakkor a QR-kódos fizetés az egy bonyolultabb technológiai és folyamatot igénylő megoldás, és annak a megvalósítása az nagyobb erőfeszítéseket igényel, és mi mindenképpen azt akartuk, hogy csak úgy álljon minden magyar állampolgárnak egyszerre rendelkezésre ez a két fizetési lehetőség, hogyha erre tökéletesen felkészült az összes magyar pénzforgalmi szolgáltató.
Hogyha fizetési kérelemről vagy QR-kódos fizetésről beszélünk, akkor mit értünk ez alatt pontosan?
A fizetési kérelem az leginkább arra használható, hogyha nagy vállalatok, akik telekom cégek vagy közműszolgáltatók nagy mennyiségben például számlákat küldenek ki az ügyfeleknek, és ezt ezentúl szeretnék elektronikusan megtenni, és ehhez ráadásul egy elektronikus fizetési lehetőséget szeretnének biztosítani, akkor fogják tudni választani a fizetési kérelmet. Ennek annyi a jelentősége, hogy amikor megkapom a telekom szolgáltatómtól a számlát, akkor egy elektronikus elektronikus üzenetet kapok, és ez a mobil applikációmban, vagy az internetbankomban fel fog bukkanni, és jelezni fogja nekem, hogy elkövetkezett például ennek a számlának a kifizetési határideje, és én ezt egyszerűen jóvá fogom tudni hagyni, és ha jóvá hagyom, akkor elindul egy átutalás az én számlámról, és automatikusan kifizetem a számlát. A QR-kódos fizetésnél más egy kicsit a folyamat, ott egy QR-kód fog megjelenni majd, méghozzá egy olyan QR-kód, amit mi szabványosítottunk, és az MNB rendeletben pontosan leírtuk, hogy hogyan kell egy ilyen QR-kódot létrehozni, és ráadásul biztonsági szempontból be is csomagoljuk ezt a QR-kódot, hitelesítés fog történni, hogy ne lehessen még véletlenül sem feltörni ennek a QR-kódnak a tartalmát, és azt fogják majd tapasztalni az ügyfelek, amikor ez jövő év szeptembertől mindenkinek elérhetővé válik, hogy akár egy boltban, amikor bemegyünk, vagy az online vásárlásaink során pénztárgépen, vagy a bankkártya elfogadó terminálon, vagy a monitorunkon egy QR-kód fog megjelenni akkor, amikor fizetni szeretnénk, és a bankunk által adott mobil alkalmazásban pedig le fogjuk tudni olvasni ezt a QR-kódot, és amikor leolvassuk, ez a QR-kód tartalmazni fogja annak a fizetésnek az összes szükséges információját, tehát benne lesz az, hogy most éppen melyik boltban fogunk fizetni, mennyit fogunk fizetni, tartalmazni fogja ennek a boltnak a számlaszámát, és egyből egy átutalást fog generálni a mi mobil alkalmazásunk, ha éppen fizikailag vagyunk jelen, vagy a netbankunk akkor, amikor interneten vásárolunk, és ezzel ki fogjuk tudni fizetni egy átutalással azt, amit meg szeretnénk vásárolni, és akkor így fog végül menni a fizetési folyamat.
Ugye az azonnali fizetési rendszer Magyarországon minden pénzforgalmi szereplőnek kötelező jelleggel 2020 márciusában indult el. Azóta hány átutalás teljesült ebben a rendszerben?
Büszkén mondhatom, hogy nagyon sikeres volt az azonnali fizetésnek a bevezetése Magyarországon. A nemzetközi statisztikáink is azt mutatják, hogy több rendszert is figyelembe véve leggyorsabban Magyarországon ért el legmagasabb arányt az azonnali fizetéseknek az aránya az összes átutaláson belül, és ez pont annak köszönhető, amit ön is említett, hogy nálunk ez kötelező jellegű volt, tehát minden egyes pénzforgalmi szolgáltató nyújtja ezt a magyar banki ügyfeleknek. Ez az egyik, ami büszkeséggel tölt el bennünket. A másik az pedig a számok is ezt mutatják. Ugye ez alatt a közel 3,5 év alatt 640 millió azonnali fizetés teljesült Magyarországon, ami egy nagyon nagy szám, ha belegondolunk, ez tulajdonképpen havi 15 millió tranzakciót jelent, tehát napi 500 000 tranzakcióról beszélünk. Ezen belül nagyon érdekes információ talán, hogy a tranzakcióknak a 96%-a az 2 másodpercen belül teljesül, annak ellenére, hogy a jogszabály egyébként, amit annak idején mi kiadtunk, az 5 másodpercet tesz lehetővé. Tehát nagy része maximum 2 másodperc alatt végbe megy. És még egy érdekes információ, hogy látszik az, hogy az emberek megszerették azt, hogy ez egy olyan rendszer, ami éjjel-nappal működik, hétvégén, ünnepnapokon mindig elérhető, ugyanis a legfrissebb adataink azt mutatják, hogy ma már az összes tranzakciónak a 43%-át azt nem abban az üzemidőben kezdeményezik, ami a normál banki nyitvatartás, tehát nem mondjuk reggel 8 és este 6 között, hanem pont az ezen kívüli időszakban, tehát este vagy hétvégén, tehát kihasználják az emberek azt a lehetőséget, amit ez az új technológia hozott.
Barta Lajos, az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja. A műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy bőven termelnek a MOL kazaksztáni gázkútjai. Természetesen foglalkozunk az árfolyamokkal, és a szakértőinket is megkérdezzük.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A MOL és partnerei megkezdték a gáztermelést Kazaksztánban, az érintett gáz- és kondenzátummezőt 2008-ban fedezték fel. A gáztermelést egy alapos lehatárolási és tervezési fázist követően indították, elmondta az Inforádiónak a társaság csoportszintű kutatás termelés operáció ügyvezető igazgatója. Siposi Ildikó kérdezte Homonnai Ádámot.
A 2000-es évek elején kezdte meg tevékenységét a MOL Kazaksztánban. Teljesen a nulláról kezdtük, kutatással indult, kutatási jogot szereztünk. Két partnercéggel, a helyi állami vállalattal, a Kazmunai Gázzal, és a kínai állami olajvállalattal, a Sinopec-kel. 2008-ban sikerült felfedezni ezt a gázmezőt, a Roskovszkij mezőt, amiről most szó van. Ez alapvetően egy gázmező, ami jelentős mennyiségű könnyű olajat, úgynevezett kondenzátumot is tartalmaz. Ezután, a felfedezés után egy hosszú lehatárolási és mérnöki, tervezési, illetve engedélyezési folyamat kezdődött el, ami tulajdonképpen most jutott el arra a pontra, hogy elkezdhettük a tényleges gáztermelést a mezőn.
Mekkora ennek a mezőnek a kapacitása? Említette azt, hogy a gáz mellett olajat is találtak itt.
Igen, tehát gyakorlatilag jelenleg az első kúttal kezdtük meg a termelést, ez 300 000 köbméter per gáz napi termelést jelent, illetve hozzátartozó kb. 1000 hordónyi kondenzátum. Ezt várhatóan gyorsan fel fog tudni futni a jövő év során, további 4 kút termelés beállítását tervezzük, ezzel napi 1,5 millió köbméterre fog tudni felemelkedni a gáztermelés, majd további kutak termelés beállításával, ugyanis összesen 9 kutat már lefúrtunk a mezőben, illetve potenciálisan további kutak fúrásával, ez még tovább emelhető majd.
Nagyjából meddig, tehát a várakozások szerint körülbelül mekkora lesz a kitermelhető maximális gázmennyiség, van erre vonatkozóan számítás?
Ez az első fázis, összesen 9 kút termelése, ez 2,5 millió köbméter per nap gáztermelést jelenthet. Tehát ez 800 millió köbméter nagyságrendileg éves szinten.
Mennyiben járulhat ez hozzá ahhoz, hogy Magyarország önellátóbb legyen gázellátását tekintve? Van erre vonatkozóan becslés?
Ebben az első fázisban a gázt a helyi piacon fogják értékesíteni, tehát nyilván ez egy nemzetközi partnerség, amiről beszélünk, illetve Kazaksztán jelentős távolságra van Magyarországtól. Nyilvánvalóan a következő fázisban, amikor növekszik majd a termelés, akkor keresni fogjuk annak a lehetőségét, hogy van-e módja annak, hogy Magyarországgal ez kapcsolatba hozható legyen.
Homonnai Ádámot, a MOL csoportszintű kutatás, termelés, operáció ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Nemzeti Banknak nincs egységes szabályzata, vagyis a hazai pénzintézetek a saját üzletpolitikájuk alapján döntik el azt, hogy egy-egy bankfiókjukban meddig tartják nyitva a pénztáraikat, vagyis meddig teszik elérhetővé a pénztári szolgáltatást az ügyfeleik számára, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Sipos Ildikó kérdezte Binder Istvánt.
Van-e a Magyar Nemzeti Banknak egységes szabályozása, vagy előírása, iránymutatása a hazai pénzintézetek számára, hogy a hazai bankok a bankfiókjaikban a pénztári szolgáltatást milyen időintervallumban kell, hogy működtessék, illetve hogy nyitva kell-e tartani a fiókban a pénztárnak is, addig, ameddig a fiók is nyitva van?
Nincs ilyen jogszabályi előírás, illetve a kérdéskör kapcsán felügyeleti iránymutatás vagy felügyeleti szabályozás. Egyetlen egy fontos szabály van ennek kapcsán, ha a hitelintézet megváltoztatja mondjuk egy fiókjának a nyitvatartási időpontját, vagy adott esetben mondjuk bankszünnapra kerül sor, vagy eladott esetben ezt a fiókot áthelyezik, erről előzetesen valamennyi kommunikációs csatornáján, amivel az ügyféllel megállapodott a hitelintézetnek, különösen természetesen azoknak a fióknak az ügyfeleit, akik ott bankolnak, tájékoztatni kell.
Megtörténhet tehát az, hogy mondjuk egy bankfiók 4 óráig vagy 5 óráig van nyitva, de a pénztári szolgáltatást csak 2-3 óráig teszi lehetővé az ügyfél számára?
Igen, dönthet így, és természetesen úgy is dönthet, hogy adott esetben egy térségben, egy régióban, vagy mondjuk egy nagyobb városban, hogyha több fiókja van, akkor azoknak eltérő a nyitvatartása, vagy éppen a pénztári óráknak a nyitvatartása. Ja, azt lehet látni, hogy üzletpolitikai döntésük alapján a hitelintézetek úgy okoskodnak, hogy a forgalmasabb helyeken, ahol nagyobb létszámú adott esetben későbbi órákban is jelentkező ügyfelek vannak, például plázákban, üzletközpontokban, forgalmasabb csomópontoknál, ott tovább maradnak nyitva a bankfiókok, tovább maradnak nyitva a pénztárak is, és adott esetben ott még akár nem csak a hétköznapokon, hanem egyes helyeken, akár a szombati napon is, vagy hétvégén is nyitva vannak ezek a fiókok, tehát ott tudnak bankolni az ügyfelek. Vagyis a jó tanács az, hogyha esetleg egy nagyobb városban, vagy megyeszékhelyen netán az egyik fiók már bezárt, akkor érdemes azért megnézni, hogy a másik fiók, vagy annak a pénztára adott esetben nyitva van még. Ehhez van segítségünk, a Magyar Nemzeti Bank honlapján van egy ingyenes fiók és ATM kereső, és ott tudunk régiósan, városra, illetve természetesen bankokra és az egyes fiókokra keresni, hogy az az adott fiók az adott városban, az adott megyeszékhelyen, az adott térségben meddig van nyitva.
De olyan előírás nincs a Magyar Nemzeti Bank részéről, hogy mondjuk a banki ügyfeleknek munkaidőn túl bizonyos területi lefedettséggel egy-egy pénzintézetnek biztosítania kell a pénztári szolgáltatást a fiók nyitvatartása mellett. 5 óráig, vagy 6 óráig, vagy esetleg ad abszurdum este 7 óráig is.
Alapvetően ilyen előírás nincsen. Egy másik oldal egy szabályozás létezik, az a panasztételnek a lehetősége, a panasszal kapcsolatos ügyintézés, de ahogy a fiókban, vagy éppen pénztári műveleteknél is egyre jobban látható, panasz kapcsán is inkább a digitális csatornák felé fordulnak egyre inkább az ügyfelek. Ez az, ami tulajdonképpen mozgatja, és nagyon sok esetben át is alakítja a bankfiókok, vagy a pénztárak nyitvatartását, hiszen nagyon-nagyon sok műveletet, nagyon-nagyon sok tranzakciót, azt, amit korábban leginkább fiókba lehetett elintézni, azt már az ügyfelek akár okos ATM-ekkel, akár az internetbankon, például a hét minden napján és minden percében lehetővé tevő 5 másodperces azonnali átutalással el tudnak intézni. Tulajdonképpen ez is mozgatja a nyitvatartást, illetve a pénztár nyitvatartási időknek a hosszát a bankok üzletpolitikai döntése alapján.
Minden Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Októberben az infláció csökkenésével párhuzamosan már 3,7%-kal nőttek a reálkeresetek Magyarországon, a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint. A nettó mediánbér kedvezményekkel valamivel több mint 318 ezer forint volt, mondta az Inforádiónak Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza.
A bruttó átlagkereset 564.400 forint volt októberben, ez egy 14%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Tehát ugye egy kicsit kontextusba helyezzük, ez a 14%, ez megegyezik úgy nagyságrendileg az előző hónappal. Ugye szép dolog a bruttó átlagkereset, de hát ennél sokkal fontosabb a reálkereset alakulása, hiszen ez mutatja meg azt, hogy mi az, amit ténylegesen ér az a fizetés, amit a hónvégén hazaviszünk. Itt ugye a 9,9%-os októberi inflációt kell figyelembe venni, tehát ezt tekintve egy 3,7%-os növekedésre jutunk. A nettó kereset kedvezmények nélkül 375.300 forint, kedvezményekkel pedig 389.300 forint volt, mind a kettő 14%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A bruttó medián keresetnek a mediánja 456.300 forint volt, ez 14,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a nettó az 318.300 forint volt, 15,3%-kal több, mint egy évvel korábban. Ugye ennek azért van jelentősége, mert ezt akkor szoktuk előcitálni, amikor valami nagyobb eltérés van az átlagtól, hiszen ez azt mutatja meg, hogy mi az a kereset, aminél a mintában, illetve ugye ez egy gyakorlatilag egy teljes sokaság, hiszen a teljes munkaidőben lévők mindegyike benne van, fele többet, fele pedig kevesebbet keres, tehát mutatja azt, hogy akik alacsonyabb keresetűek, azoknak hogyan alakul a keresete, hiszen ugye az átlagot föl tudja húzni az, hogyha valaki nagyon sokat keres.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,27 pontos emelkedéssel 60.294,67 ponton nyitott ma reggel. A pénteki záróértékhez képest minimálisan emelkedett. A múlt hét második felének csökkenő trendje után pozitív korrekciót várnak az elemzők a szerdai nyitásban a budapesti értéktőzsdén. Erősödéssel kezdték a napot a főbb európai tőkepiacok. A londoni FTSE 100 index 0,43%, a frankfurti DAX index 0,03%, a párizsi CAC 40 index pedig 0,07% növekedéssel indított. Az euró ma reggel 381,85 forintra erősödött, a kett kora esti 381,17 forintról. A svájci frank jegyzése 403 forint 94 filléről 405 forint 39 fillérre emelkedett, a dollár pedig 345 forint 44 filléről 346 forint 96 fillérre drágult.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben.
A műsort támogatta a PwC Magyarország.